a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És azúttal Sós Márkot köszöntjük nagy szeretettel, akit immáron a Spieler szakértőjeként mutathatok be, az egész szezonban velünk leszel, sőt, már a szezonnyitó Britanniában is láthatnak majd a kedves nézők, és azt is hozzáteszem, hogy először vagy itt élőben a teljes terjedelemben, mert egyszer készítettünk felvételt Skype-on, de akkor csak egy ilyen rövidebbet, úgyhogy most végre itt vagy velünk.
Abszolút, a Napoliból nem volt annyira élethű a dolog, de köszöntöm is a nézőket, és megtisztelő, hogy újra itt lehetek.
Hát köszönjük szépen. Azt gondoltam, hogy bemelegítésként, mert a Premier League előzetesével jelentkezünk itt ebben a mai adásban, három dolgot kiírtam magamnak, ami szerintem nagyon-nagyon lényeges itt a szezonra nézve, és az egyik, ezek nem szakmai dolgok, újra lesznek nézők, ami egy rettenetesen fontos dolog, hogy ha itt most gondolkoznotok kéne, és rá kéne vágni, hogy ebből melyik csapat jöhet ki a legjobban, akkor melyiket említenétek először?
Nekem van egy gyanúm, hogy...
Most a Liverpool mondhatnám, és az egyszerű válasz lenne, azt gondolom, hogy tényleg sokat fog profitálni a Liverpool ebből, de a leginkább én körülbelül a kis csapatokat mondanám, a legkisebbeket.
Igen, erre is vonatkozott a kérdés, hogy itt a nagy, a legmagasabb szinten jelent ez valami fajta extra pluszt, vagy az alsóbb régiókban inkább?
Nekem erre van egy egészen konkrét válaszom. A Leeds Unitednél az, hogy ilyen focit játszanak, és az, hogy egy évig ezt csak tévéből nézhették, úgyhogy nem tudom hány év után ugye visszajutottak a Premier League-be. Milyen lehet majd ezeknek a játékosoknak ugyanezt a futómennyiséget meg munkát beletenni úgy, hogy még ott vannak a szurkolók is?
Hát illetve ugye, hogyha egy konkrét választ keresünk még az előző szezonból, de azért ott azóta változtak a körülmények, akkor az Everton volt az, amelyik nézők előtt az összes meccsét meg tudta nyerni hazai pályán. Nézők nélkül az összeset szinte elveszítette. Na de...
Ez nem csak a nézőkön múlt, azt gondolom.
Igen. Elképzelhető, hogy nem csak ezt kell keresni, mint ok. A másik, ami szerintem már sokkal lényegesebb és közelebb van itt a szakmai szempontokhoz, normál és sokkal hosszabb szezon lesz, kicsit több pihenőidővel, kicsit több lehetőséggel arra, hogy a csapatok fölkészüljenek egymás ellen, és ne csak beessenek az egyik meccsről a másikra, nem kizárólag regeneráló edzések lesznek az előző szezonnal ellentétben, ami az edzőknek a szerepét növelheti meg talán.
Abszolút, és mondjuk itt az előszezon kapcsán azért nagyon nagy eltérések vannak a csapatok között. Például a City nem játszott még egyedül, a kezdő 11-ből alig játszott még játékos perceket. Volt ott minden pozitív Covid-teszt, sajnos még idén is ez belejátszik a szezonba, de ettől függetlenül például a Liverpool szinte teljes kerettel készül. De a Chelsea-re is elmondhatjuk ugyanezt. Azt gondolom, hogy ő rájuk ez nagyon jó hatással lesz. Persze nagy kérdés, hogy Lukaku-val mi fog történni, aki akár még valószínűleg érkezik.
Itt ebben a szezonban nagyobb szerepe lesz annak, mint az előzőben? Vagy az előzőben volt nagyobb szerepe inkább a sűrűbb menetrend miatt, hogy kik szerepelnek európai kupaporondon?
Szerintem így több idő van pihenni, ahogyan mondtad is. Inkább itt a felkészülésnél látom azt a váltást, ami talán a Premier League-ben a legjelentősebb. És tényleg több helyen is olvastam, hogy a háttérstábokat mennyire durván növelik ezáltal. Tehát, hogy az, hogy az előző szezonban nem volt idő arra, hogy kielemezzenek egy-egy ellenfelet ilyen pontosan, erre azt mondod, hogy az edzőknek a szerepe nő meg, de szerintem még inkább az a háttérstáb, ami a legnagyobb csapatoknál már eddig is óriási volt, de hogy a kis csapatoknál is ezt lehet olvasni, vagy hát kis csapatoknál Burnley-re gondolok, meg nem is tudom, Crystal Palace-nél olvastam még talán, hogy azon túl, hogy az akadémiára is egyre jobban próbálnak figyelni, meg támaszkodni, azon túl ezek a stábok, ezek megnövekedtek.
És még egy harmadik dolog, itt azt gondolná az ember, hogy a nagyon nagy változások történtek, azért volt mozgás mind a játékos piacon, mind az edzőknek a piacán, de mindössze 4 edzőváltás történt a Premier League-ben. Itt, hogyha fölsoroljuk ezt a 4-et, akkor melyik az, amelyik számotokra a legtöbb kérdés felvetés, mondjuk a legizgalmasabb, ugye itt Vieira, Lazi, Benitez és Nuno Espirito Santo az a 4 edző, aki új csapatnál vállalt munkát.
Ez nyilvánvaló.
Szerintem a kérdés, hát Nuno Espirito Santo szerintem nagyon nagy kérdés, hogy mekkora rá egy kabát a Tottenhamnél. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban fog állni a Tottenhamnek, mint Mourinho állt a Tottenhamnek. Ez azt gondolom, hogy biztos, de a legnagyobb kérdésem az Vieira. Igazából mit tud nyújtani egy Crystal Palace padon, egy olyan edző, aki a amerikai bajnokságban nagyon jól nézett ki, aztán Franciaországból, hát ha nem is megbukott, de azért nem nézett ki ez már jól, és akkor megkezdik Crystal Palacehoz egy felfordult kerethez, de majd beszélünk róluk.
Biztos. Így van, erről mindenképpen szó lesz, a három feljutóval kezdjünk, és egy kicsit azt gondoltam, hogy azért érdemes feléjük jobban eltolni egy kicsit itt a műsoridőt, mert hogy őket kell talán jobban megismernünk. Noha olyan csapatokról van szó, akiket azért ismerhetünk a Premier League-ből, a Brentford kivételével. Kezdjünk a Watforddal, mert talán őket el lehet különíteni a másik kettőtől. Ez a Watford más Watford, mint az eddigiek? Azzal, hogy Cisco Munoz 3 éves szerződést írt alá, és gyakorlatilag a teljes tábot spanyolosította, és kicserélt mindenkit?
Nem hinném, mert a tulajdonos ugyanaz maradt. Szóval azt gondolom, hogy ahogy ott nem fognak érkezni az eredmények, ugyanezt fog megtörténni. Repül 6-8 héten belül, hogyha nem jönnek. Aztán lássuk meg, mi történik, különben egész izgalmas a Watford keret, olyan szempontból, hogy van például Sarri is, meg a Sarr, aki nagyon jól nézett ki még a Premier League-ben is az utolsó időszakában, és a Championship-ben is jól teljesített, de azért nem úgy néz ki ez a Watford, mint aki egyáltalán bármi más terve lehet, mint hogy elkerül a kiesést.
Hát a Pozzo családnál azért most már viszonylag régóta ez a fajta egyensúlyozás jellemző minden olyan csapatnál, amit birtokolnak.
Igen, lehet annak több értelme van, hogyha hátteret megismerjük, mert hiába nézzük azt, hogy Munozék mit terveznek, azért a Norwichnál, Brentfordnál sokkal inkább az van, hogy tök mindegy, vagy nem teljesen mindegy, de hogy azért nem számítanak annyira az eredmények, mert úgyis azt az utat fogják folytatni, amit ők elkezdtek, és a Watfordnál megjöhet valami teljesen más, csak az nem változik, hogy ki a tulajdonos, meg mi a háttér.
És úgy csak annyi még hozzá, hogy teljes a spanyol stáb, és azt lecserélik, akkor teljeset kell cserélni. Na, szerintem ez a legnagyobb probléma egy csapatnál.
De ez a
legnagyobb
kockázat is, nem? Itt Pozzo részéről, hogy engedte azt, hogy minden posztra, mert ugye például az öcsét, aki szintén futballista volt, ő lett a vezető elemző a csapatnál, és tényleg az erőléti edző posztjától kezdve a videóelemzőig mindenki az ő embere. Tehát nem lehet azt megcsinálni, mint amit egyébként az korábbi években többször megtettek, hogy a fejet kicseréled, és mint egy ilyen Lego embernél tudod, hogy rászerelsz egy másikat.
Ez honnan itt... ismerős ez, amikor a családból helyeznek el pozíciókba embereket?
Az Evertonnál is volt ilyen, ha jól tudom. Szezonban. Cisco Munoz az első menesztett edző a szezonban, hogyha egy ilyenre kell tippelni?
Én sajnos nem ők mondanám, hanem Vieirát.
Vieirát nagy kockázat, de ugye az olyan, hogy elsülhet fordítva is, tehát
abszolút
nehéz ezt megjósolni.
A másik kettő csapatról beszélhetünk úgy, itt ugye a Norwichról, illetve a Brentfordról, mint projektcsapat lényegében. Mind a kettő egy kicsit más modell szerint, de azért egy nagyon-nagyon határozott filozófia szerint építkező csapat. A Brentford az, amelyiket talán kicsit kevésbé ismerik az emberek. Hát szokták ilyen Moneyball projektnek is nevezni, egy kicsit hasonló módon, statisztikai alapon is igazoltak játékosokat. Thomas Frank, aki 2016 óta dolgozik lényegében most már a Brentfordnál, először asszisztens edzőként, aztán 2018 óta már a dána vezetőedző. Nagyon komoly a folytonosság, majd ezt a Norwichnál is elmondhatjuk, de eddig úgy tűnt, hogy nem érett meg ez a csapat arra, hogy első osztályú legyen, noha a játékosai már ellepték a Premier League-et kis túlzással.
Abszolút, mondjuk én még egy szintet följebb mennék, Rasmus Ankersent emelném ki, aki a sportigazgatója most a Brentfordnak. Ő a Midtjyllandtól érkezett, és ott is még ilyen vezetői pozíció még ott is van, de ő neki van TED előadás, azt nem érdemes megnézni, van magyar fordítás hozzá. Egészen izgalmas, hogy beszél a fociról, és tényleg egy ügyvezetőként gondolkozik arra, hogy hogyan néz ki egy csapat, nem pedig úgy gondolkozik, és tényleg hosszú távon azt mondja, hogy oké, akkor következő 5-10 éve mi a stratégiánk. Az a stratégiánk, hogy szeretnénk feljutni a Premier League-be, és nem baj, ha egyszer kiesünk onnan, majd vissza fogunk jutni, mert az a stratégia, amit mi követünk, az hosszú távon ki fog fizetődni. És látszik, hogy ez működik is, elengedik a nagy tehetségeiket, és vesznek helyette sokkal akár alsóbb osztályból, ugye ez Ivan Toniról lehet elmondani a Championship tavalyi gólkirályáról, hogy a harmadosztályba érkezett föl hozzájuk, onnan is igazából nagyszerű gólvágóként, és a Championship is bizonyította, hogy tudja, ugye Oli Watkins helyére érkezett ő, szóval azért nagyon sok minden, tényleg, amit mondtál, és a Brentford játékosokkal tele van a liga, mert nagyon-nagyon jó szemük van ehhez, és egy ilyen találós kérdésem van hozzátok, szerintetek hány északi, tehát ott a fönti északi csapatok országokból hány játékosa van a Brentfordnak az idei keretében? Transfermarktot hívtam most egy segítségét.
Hát biztos sok, azt mondom, hogy 8.
Pont ezt akartam én is, de akkor mondok 10-et.
11 játékos. Brutális kiveség van az északiek felé, és látszik, hogy ők azt a piacot folyamatosan monitorozzák, és szedik le a legjobb tehetségeket. Bár érdekes, hogy azért általában nem innen, a kiugró teljesítmények nem innen jönnek, viszont pont az alapot, amit ők elvárnak egy játékostól, hogy sokat dolgozzon, pressingeljen, fusson, ezt nagyon jól megoldják, és taktikailag is nagyon érettek.
Talán valamit könnyít azért itt, hogy a Midtjyllanddal van egy megállapodásuk, és akkor onnan persze. Onnan tudnak monitorozni.
Mennyire lebeghet itt a szemük előtt a Norwich, kérdezem, rossz példája, ugye 2 évvel ezelőttről, amikor, és itt én azt hiszem, hogy a fő hangsúly minden tekintetben, tehát a klubépítés tekintetében és a játék felépítése tekintetében is a kockázaton van. Ők nagyon szeretik a kockázat vállaló játékosokat, vezetőket, edzőket, erre épül a játékuk is, erre épül a klub filozófiájuk, de egy kicsit a Norwich is erre épült akkor, amikor feljutottak, és aztán utána kiestek, mint a tejfog egy azon szezonban. Ettől függetlenül elnyerte a nézők meg a szurkolók szívét az a futball, amit ők elővezettek. Hasonló lesz a Brentford útja is?
Itt jön vissza az, amit az előbb mondott a Márk, hogy igazából tök jó lehet így neki menni egy szezonnak, hogy még a bennmaradás sem feltétlenül elvárás. Tehát ugyanaz a projekt, és ugyanúgy mennek majd tovább. És nem tudom, hogy ez a szurkolókban mennyire tudatosul, de itt azért a rájátszás meccsek alapján nem feltétlenül Premier League csapat még ez a Brentford, és szerintem akkor sincsen tragédia, hogyha kiesnek. Bármennyire is furcsa ez, mert ugye szerintem nem volt még olyan csapat, ahol ezt mondtuk volna, hogy nem cél a bennmaradás feltétlenül, de a Brentfordnál gyakorlatilag ez a helyzet, és ezért, pont ezért mondom, hogy játszhatják ugyanazt a focit, és nem hiszem, hogy évközben csak azért váltanának, mert nem lesz meg a 40 pont, és akkor most visszaállunk védekezni, vagy
és ugye ez a Championship-ben ezt lehetett tapasztalni náluk, ugye folyamatosan ott voltak a küszöbben, hogy feljussanak, de nem az történt, hogy jó, akkor leváltjuk az egész vezetést, meg megint nem jutottunk fel, hogy értjük, nagyon közel voltál, jó volt az XG különbség, tehát ilyeneket is néznek ott, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy nagyon közel volt, akkor ez egy projekt, megvárjuk, ameddig ez kifut, és most be is ért, feljutottak. Mert az érdekes, hogy a Brentford a Championship-ből nem tudott úgy kiemelkedni, mint a Norwich. Ezért mert sokat elmond erről a csapatról, hogy nagyon erősen mennek előre felé, azért a védelmük elég gyenge volt. Ide most érkezett köm egy IRHR, nem tudom pontosan, hogy mondjuk, de ettől függetlenül egy ugye vészeki játékos a Celtic-ből egy parádés védő lesz szerintem. Nagyon-nagyon jól passzol, nem annyi jól a fejpárbajban nem annyira jó, viszont tényleg hihetetlen passzolási képességei vannak, valamint Onyeká érkezett és a Mikélánból, aki egy emberevő védekező középpályás, őt
előre fel védekezik. És ezt emelte ki mindenki vele kapcsolatban. Én is nagyon kíváncsian várom.
Hát hogy szerintem, hogyha az lenne a fantasyben, hogy akkor hány szerelést hoz egy védekező középpályás, akkor őt gyorsan le kellene igazolni.
No, és akkor nézzük a Norwichot. Talán nem kell különösebben bemutatni a csapatot, mert egyébként nagyon keveset változott. Ami a legfőbb változás, és talán ez az, ami itt a legtöbb kérdés is veti föl, az Buendiának a kivétele a csapatból, mert azért itt a kreativitást elsősorban ő hozta, úgyhogy ezért Cantwellt meg Pukkit ugyanígy látni fogjuk, hogyha itt a támadókra fókuszálunk.
Abszolút, de tényleg Buendia szerintem az a fontos még Buendiában, hogy nem csak az, hogy a kreativitást ad a csapatnak, hanem hihetetlen pressinget támadóként. És ez a kérdés, hogy ez képes lesz-e hozni, mondjuk Prásik, akit hoztak a helyére, aki a Werdertől érkezik, szerintem nagyon jó cserezőképessége van, még asszisztokat is volt, és különben sokkal jobban fejez be, mint Buendia. Ilyen szempontból lehet, hogy egy kis terhet levesz Pukki válláról, viszont a pressingben annyira nem erős. Ez itt nagy kérdés, hogy ezt hogy fogják majd kiegyensúlyozni, hogy ez működjön, de ettől függően a Norwich-tól ugyanaz lesz, mint tényleg 2 évvel ezelőtt. És én viszont nagyon várom már az a meccseket, hogy akkor Norwich Brentford egymás ellen, mert azt tényleg érdemes lesz nézni. Ez nem az a tavalyi Fulham West Bromwich, amikor az ember oké, hát nézzük meg valahogy.
Számít valamit? Jelent valami fajta előnyt a Norwich számára, hogy ők már jártak ezen a porondon, és mondjuk itt azért, ahogy beszéltünk is róla.
És tényleg ők jártak, tehát így nem valamit teljesen más keret.
Igen, tehát nem az edző is ugyanaz, igen. Tehát szerintem abszolút biztosan jelent ez előnyt. Csak ismerik egyáltalán tényleg a légkörét, hogy hogy működik, mert azért nagyon más, mint a Championship, sokkal nagyobb a figyelem a Premier League, mint a Championship-en. Az tényleg szinte csak a szigetországiak nézik, kis kivétellel. Ettől függetlenül a Premier League tényleg az egy globális trend, mindenki őket nézi, és azt gondolom, hogy ehhez hozzá kell szokni a rengeteg interjúhoz, utazáshoz, ilyenekhez. Én azt gondolom, hogy ez működni fog most nekik, hogy ki fog kiesni, az a Brentfordot nagyobb esélyesnek érzem, mint a Norwichot.
Nem biztos, hogy ez a három csapat, ez mindegyik egyértelműen kiesésre esélyes, főleg, hogyha megnézzük a következőket, és itt jön az a következő csoport, ahol felsorolom a csapatokat, és aztán mindegyikről annyit beszélünk, amennyi jól esik itt ebben a pillanatban. Tudom, hogy nagyon sokat tudnátok mondani bármelyik csapatról, de én a Burnley-t, a Southampton-t és a Crystal Palace-t egyértelműen azok közé, a csapatok közé sorolom, akik komolyan veszélyeztetettek arra, hogy esetleg kiesetnek. Ugye itt még ebbe a csoportba a Wolverhamptont, a Newcastle-t és a Brighton-t soroltuk, de először kezdjünk azzal a hárommal, amit elsőként említettem. A Burnley az előző szezonnak a legrosszabb bemaradója volt, nem érkezett erősítés, ugyanakkor ott van Dyche, ott van a Pope, Tarkovsky, Mietenge egyelőre. ez azért valami fajta állandóságot, valami fajta bizakodásra okot adó történet lehet, vagy dolog lehet.
Istenem, milyen szomorúak leszünk, amikor a Burnley majd 2-0-ra, 1-0-ra megveri a Norwichot, meg a Brentfordot.
Jó esély van erre, igen, igen. Hát azért, és meg Chris Wood szerintem fontos kiemelni a tavaly évben, amit letett az asztalra, az ugyanúgy valószínűleg ebbe az évben is meg lesz. A Burnley-vel az érdekes, hogy pont nem olyan rég olvastam egy TDK dolgozott erről, egy Liverpool szurkoló küldte el nekem, ő írt erről, hogy a legkevesebb befektetett pénzt a Burnley és Sean Dyche rakta bele az, hogy milyen magasan végezzenek a Premier League-ben. És egészen elképesztő, hogy tényleg a átigazolási összegei az gyakorlatilag nullák, mert szinte soha nem kap senkit, vagy akit elad, maximum azért igazolhat valakit, és a fizetések is hihetetlen alacsonyan vannak, mégis igazából szinte sosincs annak a közelébe se, hogy kiessen. A tavalyi év az kicsit ebből különben kérdéses volt, hiszen ebbe az évben meg már valamikor ez be fog ütni, mert azért ez hosszú távú statisztikák alapján kijön, minél kevesebbet költesz a fizetésekre, annál lejjebb végzel a bajnokságban. Ez Dyche most már 4-5 éve folyamatosan felülírja, ezt nem lehet örökké megcsinálni.
De nagyon jól érzi még mindig magát.
Hát, igen.
Spanyolországban szokott cél lenni, és most idén úgy láttam, hogy a Burnley-nél is ez lesz. Spanyolországban rengeteg ilyen csapat van, hogy már a szezon elején kimondják, 40 pontot el kell érni, és onnantól majd beszélgethetünk. És itt is minden, hogyha a szezonvégi célokat kérdezik a Burnley-vel kapcsolatban, akkor most tényleg ez van itt, hogy 40 pontot érjük el, és akkor onnantól kezdve beszélgethetünk.
De sívesen szerintem... beszélget Dyche különben. Sajtótájékoztatókon, igen, szereti a saját hangját.
Hát igen, és elég unikálisnak is mondható. Nagyon gyötrelmes lesz ezt a 40 pontot elérni, én azt mondom. A Burnley-nek viszont ugyanez a helyzet a Southamptonnál is, abban a szempontból teljesen más mégis, hogy ugye ebben a pillanatban, amikor vesztük fel az adást, akkor még nem 100%, hogy Ward-Prowse eligazol, de nagyon valószínű, Inks már nincs. Hogyha ezt a kettő embert kivesszük a csapat támadó játékából, akkor pont a két élt vesszük ki, mert a leggólképesebb játékost, illetve azt az embert, aki a pontrugásokból a legtöbb helyzetet és lehetőséget teremti, és akkor nem is beszéltünk még itt a direkt szabadrugásokról. Szóval... majd akkor Che Adams, vagy Gianepo jobb hátvédként, vagy ki fogja megoldani ezt a krízist. Úgy, hogy bocsánat, én egyébként azt hittem, hogy elfáradt annyira ez a Hasenhüttl és a klub közötti kapcsolat itt az előző évben, hogy ő nem biztos, hogy maradni fog.
Augusztus 9-én vesszük föl ezt az adást, tehát azért én így számolnék ezzel, a Southamptonnál sem hiszem, hogy csak úgy üldögélnének, és azt mondanák, hogy jó, hát Inks elment, Hasenhüttl majd kitalálja, hogy mit szeretne. Tehát itt azért még lesznek változások, én attól nem félek, főleg, hogyha a Ward-Prowse elmegy, és azért nem sorolnám első körben feltétlenül Southamptont a kieső jelöltek közé, mert ott is azt a munkát láttuk, azt a célt, hogy ők fejlődjenek évről évre.
Igen, csak minőség nélkül azért ezt nagyon-nagyon nehéz elővezetni. Azt látjuk, azt tudjuk, hogy mit tud, mit akar Hasenhüttl, de ennek gátja volt már az előző szezon második felében is. A játékos keret, hol sérülések, hol egyéb okok.
Rengeteg sérülés volt, és ezért mondom, hogy megvárnám az átigazolási ablaknak a végét, hogy még kit szereznek, mert igen, ezzel a kerettel nyilván valóban a kiesés szélére könnyen oda kerülhetnek, de gyanítom, hogy itt még lesznek befektetések.
Pont a Sky Sports most írt, aki idefelé olvastam a Twitterére, hogy Adam Armstrongot, a Blackburnnek a csatárát már szinte biztosan megszerzi a Southampton, szóval ilyen szempontból Inksnek a pótlása az egy az egybe így valószínűleg így fogják megoldani. Az Inks sokkal unikálisabb annál, mint hogy így veszek egy másik csatárt, és akkor jó lesz. Pont azért, és tényleg itt is az, hogy Hasenhüttl mit csinál, 4-2-2-2-be fölküldi nagyon-nagyon direkten a csapatát, pressingelnek, mint az őrültek, és Inks ebbe parádés volt, mert Liverpoolban is össze-vissza törte magát szerencsétlen, és hál' Istennek azóta kevesebb a sérülése, így is minden így évben kihagy 10 meccset legalább. De ettől függetlenül tényleg az Inksbe ez volt benne, hogy nagyszerűen pressingelt, és mellette be is fejezte ezeket. Ez nagy kérdés, hogy ez kitől fog érkezni, hogy a Ward-Prowse megy, akkor szerintem óriási baj van, mert ő egyrészt elvégezte munkát a középpályán, szerintem nem volt kiemelkedő játékos, de tényleg a rögzített szituációk azok, ami egészen parádésük, amit ő csinál. Szóval tényleg, ha valakit kell mondani, szerintem, hogy kirúgja a legjobban a szabadrugásokat most a Premier League-ből, akkor én Ward-Prowse mondanám, mert hihetetlen, hogy szinte minden egyes szöglete szabadrugása olyan helyre érkezik, ahol abból veszély lesz.
Meg sem említettük a múltkor.
Hát pedig igen, ugyanebben a vonalban illeszkedik egyébként, szerintem a Leicesternél James Maddison mondható még ugyanilyennek, meg Dean-t említettük ugye az Evertonból, akinek a pályán végzett munkája mellett, ugye ezt is a pályán végzi persze, de az, amit a leginkább ki lehet emelni. A Crystal Palace egy kicsit vak volt, ahogyan már itt ezt említettük, leginkább Vieira miatt. Én annyit írtam ki csak róla, hogy ugye a New York City-nél 44%-os volt a győzelmi mutatója, a Nizzánál pedig 40% alatt már. Hát egyértelműen bukásról beszélhetünk itt mind a kettő projekt esetében, amikor ő eddig munkába állt edzőként?
Azt hiszem, hogy a Nice-nél voltak azért fiatalok, akiket sikerült, hogy mondják, ezt egyénileg fejlesztenie. Tehát úgy lehet, hogy bukás, hogy mit nem töltötte ki a szerződését, de azért azt a Crystal Palace-nél most, ahogy olvastam, elhatározták, hogy itt komolyabban nyúlnak majd a fiatalokhoz, és az akadémiát is komolyabban használják. Ugye
kicsit ez Gates... kényszer, mert ugye...
Mindenki nagyjából... szabadügynök volt a félcsapatokkal.
Egyébként velük azért jó rész sikerült megegyezni, amire számítani is lehetett egyébként.
Csak, hogy Gary Cahill nem marad, aki azért egy oszlopa volt ennek a csapatnak hátulról. Ez kérdés, hogy fogják. Én azért azt gondolom, hogy például a New Yorkban abszolút nem volt bukás, de kifejezetten jól játszó New York volt, akit onnan, hogy nem tudom, 14. helyről felvitt a második helyre a bajnokságban, aztán a végén ott is kicsit elfogyott. A Nizzánál meg szerintem az a nagy probléma az volt, hogy megérkezett, azt mondták, hogy projektet szeretnénk veled, fiatal játékosokat kapsz, építsd be, játszanak jól, majd egyszer csak azt mondták, hogy oké, mostanad a gyerekek pénz van, vegyünk nagy játékosokat, érkeznek, persze azok is fiatalok, de hatalmas profillal érkeznek, hogy akkor és nagy árcédulával, és akkor ezeket már sokkal nehezebben kezelte végére. Én, ami a Palace-tól nagyon tartok, az, hogy szerintem így nem lehet fiatalítani. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy tavaly évben 30 év az átlag életkor, aztán most levisszük, és akkor mondanék nektek két kezdőt. Honnan itt tavaly, és ebbe az év, hogy nézhet ki ebbe az évbe tavaly? Gájtá, Fanánholt, Kujáté, Cahill, Martin Kelly, Milivojevic, MacArthur, Townsend, Zaha, Benteke, Ayew. Ezt ezek hány, meg az átlag életkor ennek a csapatnak?
Hát ennek 30 fölött van, jócskán.
30,1. Szinte 30. És akkor idén mi lehet belőle? Gájtá, Tyrik Mitchell, ugye, és akkor Guehi, Andersen, Ferguson, Milivojevic, Gallagher, Olise, Eze, Zaha, Matéta.
Igen, közülük ugye ezért még nem tudjuk, hogy pontosan milyen állapotban van.
Mert... Olise is sérült sajnos, tehát hogy nagyon a legjobb játékosai azon, hogy a legizgalmasabb játékosai pont sérültek most ebben a pillanatban.
Igen, Tyrik Mitchell például az előző szezonban, amikor játszott, akkor elég jó benyomást keltett szerintem mindenkiben, és ugye ezért is ugyanez elmondható, és szerintem Matéta is akkor, amikor itt a szezon második felében pályára lépkedett, akkor voltak kimondottan jó meccsei.
Hát ő a Bentekének a jobb verziója még. Amikor még Benteke még tudott futni az elején egy kicsit, klasszikus bújacenter, de ide meg ez kell. Tehát itt cselezőgépek vannak mindkét oldalán, jönni fognak a labdák befelé, mert ezt is akarják játszani. Akkor jól látszik, hogy 4-3-3-at akar játszatni ezzel. Sajnos úgy néz ki, hogy Strupp lesz középen, középső középpályásként, az talán egy kicsit fázok a Palace szurkolók helyében, de az pont csak annyit még, hogy ez a keret, ez 24 év. Az átlag életkor ennek a csapatnak.
De ott most nem tudom, mennyire lehet kiindulni a felkészülési meccsekből, de ott azért egy idősebb csapat játszott.
Igen, Kujaté, Tomkins ugyanúgy még helyet kaphat ebben a csapatban, akár hogyha úgy alakul.
Csak nincs ez 24 éves átlag életkor, ez 6 év különbség, ez brutális fiatalítás. Így nem lehet, és vére aztán nem is ez fogja követni, amit mondtatok, hogy sokkal több idősebb játékos lesz még benne a kezdőben, és szépen lassan érkeznek a fiatalok, ami már jobban néz ki, de ettől függetlenül nekem ez kicsit túlságosan rapid. Vérával pedig azért az első 5 meccse a Crystal Palace-nak, azért azt elmondanám, Chelsea, Brentford, West Ham, Tottenham, Liverpool.
Debur szellemek kísért ugye 2017-ből.
Igen, a rossz sorsolás.
Csak az a múlott az is, igen.
Wolverhampton, Bruno Lage egyrészt, másrészt pedig...
Lage. Jó, én Lage-nak mondtam volna, basszus.
Mondhatod akár, hogy...
Én angol podcastben is Lage-nak hallottam, de hogy most...
Lage, egy ilyen nagyon, nagyon rövid ível a végén egyébként, de nem biztos, hogy ezt így ki tudjuk mondani igen, megfelelően igen. Magyarul, vagy magyarokként, de mindegy, próbálkozzunk vele.
A ragozás szóval lesz jó hozzá.
Bruno Lage. És mellette persze Raúl Jiménez a másik nagyon nagy kérdés. Ugye a felkészülési meccseken folyamatosan egyre több időt játszott, a legutóbbi már 73 percet, ami azért mindenképpen bizakodásra adhat okot. Itt Lázsorról annyit kell csak tudni, hogy neki azért volt már munkája Angliában is, például ugye a Sheffield Wednesday-nél és a Swansea-nál volt asszisztens edző Carlos Carvajal mellett, tehát nem teljesen, még hogyha ez a szint, ez nyilván teljesen más is, nem teljesen ismeretlen közegbe érkezik. Jól beszél angolul, igen. Így van. Hát nyilván ezt a portugál vonalat, ezt azért értelemszerűen érdemes.
Ezt nem akarták elengedni, igen.
Hát már csak a keret miatt sem volt értem. És ugye, ami még itt fontos...
Himen kör is egy kicsit köthető hozzá.
Hát nem, hogyha nem is a tulajdonosi kör, de a tanácsadói kör.
Elnézést, igen.
A tulajdonosi kör azt hiszem, hogy kínai.
Hát igen, de én tudom, hogy Mendesnek valamilyen közelítőn keresztül neki is van tulajdonan 9%, azt hiszem.
Ezt nem bizonyíthatjuk.
Természetesen ezt nem lehet kimutatni, csak azt mondják.
Igen, meg azt is mondják, hogy ezért van némi köze itt a keret összeállításhoz is.
Meg azt sem lehet mondani, hogy a harmadik számunk ez a portugál válogatott meccs, pedig az volt.
Igen. Sok minden nem lehet mondani, de azért van szemünk.
Tudjuk.
Van szemünk, fülünk meg. Lát, tudunk olvasni is talán. No, de itt tényleg Jiménez az egyik nagy kérdés, meg hát az a Neto, aki kicsit át tudta venni azért a szerepét idővel, viszont még legalább 2-3 hónapig nem lesz teljes értékű.
Hát abszolút, és Pedro Neto a tavalyi évben egy akkora robbanást mutatott be, hogy azt gondoltam, Liverpool érzelműként, és azt gondoltam, hogy ő biztos, hogy menni fog valahova, akár Liverpool, akár, mert annyira ilyen Diogo Jotát hordoz magában, hogy ugyanazok a mutatók hozza folyamatosan, nagyszerűen pressinggel, nagyon jól cselez, befejezések is jól működtek neki. Ő Jiménezzel nagyon jó lehet, én Jiménezt azért félek, nagyon félek, főleg evel az óriási kötéssel a fején, akinek a legnagyobb erénye az volt, amellett, hogy megtartotta a labdákat, mellette az volt, hogy fejelt folyamatosan és kapta a beadásokat, hogy ez most hogy fog neki működni, és hogy nem fog működni. Egyszerűen nem tudom elképzelni az embernek, ha a kisagyában nincs benne az, hogy egyszer már eltörtem ezt, és még egyszer odarakom a fejemet, amikor ott szállnak a stoplik meg ott az ököllel, a kapusok érkeznek. Én ettől tartok Jiménez esetében, de nagyon örülök, hogy visszatért, mert egy egészen parádés játékos, akit a Wolvesnak gyakorlatilag a támadó sora az erről szólt, hogy oké, csak Jiménez legyen ott, és akkor működünk.
Trincao és Rafa Mir?
Hát Rafa Mir az egyik, aki azért érkezett, hogy ezt a fejest meg a befejezést tudja pótolni. De könnyen lehet, hogy az Atlético megveszi még most. Uh-huh. Trincao pedig pont ez, hogy a szélen tud valami olyat, ami ugye Jiméneznek kell a befejezéseknél. Tehát cselez, gyors, leviszi az alapvonalig, beadja. Ugyanezek a cselező játékosok ugye a Neto-féle vonalat már képviselték a Wolvesnál.
Hol lesz Traoré helye Lázsinál? Mert szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Meg hogyan tudja őt kezelni? Mert itt hallottunk különböző konfliktus kezelési módszerekről Nuno Espirito Santo esetében is. Ő ugye nem adta meg a nagyobb pénzt annak idején Traorénak, duzzogott egy darabig, ez talán a teljesítményén is meglátszott. Aztán a szezon végére egészen jól kezdett alakulni a dolog.
Lázsinál, ugye 4-4-2 játszott a Benficánál, amikor João Félix is ott volt, és ilyen hamis 9-es játszott egy igazi 9-es mögött, ami nagyon jól állhat különben akár Adama Traorénak is, akár Pedro Netónak. Viszont látszik, hogy egyelőre még ezt nem csinálja, szerintem okos döntés ez az új edzőtől, hogy maradt, és a Espirito Santo által alkalmazott háromvédős rendszer csinálja. Ott szerintem működik, hogyha Jiménez fönn van, és ilyen kvázi tízesek, vagy előre tört nyolcasokként játszanak Pedro Neto és Adama Traoré, az működhet. Adama Traoré nekem egy a bajom, hogy annyira definit szerepkört kell neki megadni, hogy mit kell csinálnia a pályán, hogy csak azt tudja megcsinálni. Hogyha bármi más plusz kérsz tőle, akár egy letámadást, akár valamilyen üres területben mozgás, ez nem működik. Őt labdát kell cipeltetni, az nagyon megy neki, babaolajozás, tényleg csúsznak le az emberek róla, és így viccesen néz ki, de tényleg mindenki meg akarja fogni, szóval én értem, hogy miért csinálja, csak kicsit nevetségesen néz ki. Ettől függetlenül hihetetlen jó abba, amiben jó, viszont nagyon sok dolog, amiben nagyon rossz szerintem, és ezért hallottam
egy szezonos csoda.
Hát, vagy nagyon nagy csapatokat hallottam, hogy mennyire jó lehet oda, szerintem oda nagyon nem lenne jó. Egyszerűen nem ezt várják ezen a szinten.
Lehet, hogy nincs olyan kis mez, amit rá tudnának adni az XL-es testére az SS szerkót. Newcastle, az a kérdés, hogy Grammy Jones ezután is folytatja a munkát? Mert ugye ez még nem teljesen tiszta, hogy ott marad Steve Bruce mellett. Az a Grammy Jones egyébként, aki egyrészt csodát tett a szezon második felében a Newcastle-vel, másrészt ugye Southgate egyik legfőbb segítője volt itt a válogatottnál.
Hát abszolút, de a Newcastle az a Burnley pepitában, hogy igazából annyira unalmas, ami történt velük nyáron, hogy igazából semmi. És tényleg ez a kérdés, hogy a másod edző ott marad-e, aki majd a játékot megalapozza, nagy kérdés, hogy az edző mit keres ott, aki ezért sokat szerintem nem tesz hozzá, nem tudom, még a pályaszén állva se, úgy érzem. De ettől függően a Newcastle különben egy egész erős kerettel rendelkezik erre a focira, amit ők akarnak csinálni, mert egy Callum Wilson elől, az egy Fraser, akinek nem volt jó szezonja tavaly, de ettől függően az erő nagyon jól működhet vele, egy
Sam Maximannal,
aki szétcselezi magát, csak a döntéséje kérdésesek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg megvannak a profilok, és ők viszont szerintem egyértelműen arra mennek rá, hogy bennmaradás. Biztos bemaradás, de szerintem ők veszélybe lehetnek, mert nekik kell pár rossz meccs, és utána veszélybe.
40 pont.
Igen, hát abban paradigmaváltás történt egyébként a Newcastle-nél, és ez szerintem egy viszonylag fontos és kiemelendő dolog, hogy ezzel tudták megtartani az általad is említett játékosokat, hogy itt azért az Ashley időszakra az volt a jellemző egészen az előző szezonig, hogy az utolsó hatosban voltak a fizetési listákon, most a 12. a csapat, ami még mindig nyilván nem nagyon komoly célokat szövegető klubhoz méltó, meg nem ahhoz, amilyen bevételei vannak egyébként a Newcastle-nek, és akkor még mindig nem beszéltünk a szurkolói bázisáról, viszont ez már lehetővé teszi azt, hogy Callum Wilsonokat ne kelljen feltétlenül eladni az első érkező ajánlatra. Brighton, szintén egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes csapat. Én itt kérdésként annyit írtam föl magamnak, hogy Mopé tud-e gólokat szerezni?
Nem, azt gondolom, hogy nem. Azért mert hosszú a lista, meg a példák sora ahhoz, hogy lássuk, hogy igazából ő folyamatosan alulrúgja a kilakított helyzeteinek a minőségét. Én azt gondolom, hogy Mopé viszont megcsinálja azt a melót, amit viszont Potter megimád, hogy valaki meg tudja csinálni, ezért marad ő a csapatban, meg azért, mert nem tudnak venni egy másik jobb csatárt helyette. De most a Ben White pénzből azért igenis ott van most, és azt el lehetne költeni. Azért Ben White óriási veszteség szerintem a Brightonnak, mert ő tényleg ebben a rendszerben, hogy három védő lehet fölfelé mozdulni, lehet fölfelé passzolni, ebben nagyon-nagyon jól működik.
Megvették Webput.
És különben Mweput nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon sokan mondják, hogy hát Bissouma helyére érkezett, de nagyon-nagyon más profilok, hiába fekete-fekete játékos, sajnos ez sokszor szerintem él a fejünkben egy ilyen összehasonlítás, hanem egész egyszerűen ő sokkal jobban előrefelé játszott, sokkal progresszívebb volt, nagyon sok XA-ját alapított, tehát nagyon sok expected assistet, tehát várható asszisztot is adott az előző szezonban, sokkal cipelte föl a labdát, sokkal kevesebb szerelése volt például, mint mondjuk egy Bissumának, tehát ő igazából pont egymás mellett nagyon jól nézne neki, szóval én nagyon várom azt, hogy a középpályán kialakuljon ez a két játékos.
Mert... Ndidi Tielemans-szerű.
Kicsit hasonló, igen, abszolút.
Ndidi Sumaré, nem?
Bocsánat.
Igen, Tielemans hát tovább megy még valahova. Nem, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon jól nézhet ki, viszont a problémám meg az, hogy ezeken a játékosokon kívül ez a Brighton, ez egy kieső keret.
De ott van, tehát tényleg ott van az a Ben White-ért kapott 50 millió, amit szinte biztos, hogy elköltenek, és azt hallani leginkább, hogy csatárt szeretnének venni, ami
megértem.
Nem meglepő, igen, és valószínűleg tudnak is szerezni.
Everton, nagyon hosszan lehetne beszélni, most azt kérem, hogy beszéljünk nagyon röviden róluk. Lehet-e úgy kreativitás ebben a csapatban, hogy James Rodriguez is a hírek szerint elvágyódik, Rafa Benitez sem olyan edzőnek ismerjük, mint aki hagyja szabadon szárnyalni az összes futballistáját, és hát ez a csapat, ez az előző szezonban is rettenetesen rosszul nézett ki akkor, amikor nem volt James.
Igen, bár Benitezzel tudjuk, hogy mi lesz, tehát hogy egy végtelenül visszaálló csapatot fogunk kapni, védekeznek.
Pragmatikus.
Igen, ez a szép szó hozzá, de igazából nem lesz jó nézni ezt az Evertont, viszont nem lesznek kieső gondjaik, és azt gondolom, hogy Európát sem fogják nagyon veszélyeztetni az ottani helyeket, de teszem az, hogy Alánt azért megnézném ebbe a Benitez rendszerbe, mert amikor Nápolyban ott volt, parádésan nézett ki, és azért most még 30 éves, ha elkerülik a sérülések, akkor nagyon jó játékos lesz itt. És igen, James Rodriguez nélkül viszont kellene valami kreatív erő ebbe a csapatba, mert Richarlison egyre jobban látszik, hogy igazából Calvert-Lewin fönt jól tudnak egy 4-4-2-es rendszerben működni, de azért ő nem ő fogja megteremteni helyzeteket. És ez a nagy kérdés, hogy kit fognak igazolni, ha James tényleg megy, mert James-t különben szerintem még nem is tudom elképzelni, hogy Benitez játszassa, mert ő utálja, hogyha valaki egy jobb szélen fennragadt folyamatosan, már pedig James egész évben ezt csinálta tavaly évben, hogy mindenki erre játszott. Egész életében is. Igen, tehát őt csak úgy lehet csinálni, akkor nem tudom, tízesről vagy ilyen hamis kérdés, hogy játszik, hogy jó, nem zavar, hogy ott megállt elől. Mondjuk ma már ilyen, hál' Istennek, nincs a fociban.
A Leedsnél a szurkolókról már volt szó, itt azért azt mindenképpen meg kéne határozni, még hogyha ezt a legnehezebb is, hogy mi lehet ennek a csapatnak a célja a következő szezonban. Futottak egy rettenetesen jó és erős előző szezont. Nyilván azt azért sejtjük, hogy nem fognak a Sheffield United sorsára jutni itt a második szezonnal. Viszont Európa a cél? Vagy akkor pontosan miről beszélhetünk?
Szerintem nem helyeket tűznek ki, hanem azt, hogy valahogy hasonlóan...
A következő meccs számít.
Mindig a következő mérkőzés, igen, hogy Diego Simeone mondaná. Hanem azt, hogy ugyanúgy tudjanak kijönni ezekből a meccsekből, ugyanazzal a játékkal, ugyanazt ki tudják hozni a meccsekből, amit az előző szezonban, és ugye azért az egy jó alap, hogy itt legalább mindenki tudott pihenni a nyáron, tehát nem volt annyi EB résztvevőjük, vagy az olimpiára nem mentek annyian, és hogyha ehhez még hozzájön az, hogy elvileg Bielsa a játékosoknak az étkezését, meg a sérülés megelőzést tanulmányozta itt a nyáron, mert nem mehetett haza Argentinába szegény, akkor biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy még többet fognak futni.
Hát a játékosok biztos, hogy gondolkoznak most, hogy hol szeretnének az év végén végezni, hogy az év közben nem fognak ezen gondolkozni, mert biztos, hogy mert Bielsa ki fogja hajtani a lelküket is. És ez látszott tavaly is. Nekem az most tetszik a Leedsbe különben, hogy mélyül a keret egy kicsit. Tehát, hogy a nem csak 11 játékos van, hanem 15-6, az már úgy egészen jól néz ki az a keret. Tehát már a padról tud cserélni valószínűleg befelé Bielsa. Rafinhának óriási éve lehet, hogyha elkerül a sérülések őt is. És valamint, amint nekem tetszett, a Junior Firpo igazolás, aki tényleg egy ilyen sebes vonal a szélén, ami viszont pontosan ezt kell Bielszának, aki arra fogja megtanítani, hogy mit kell csinálni, édes fiam, csak fussál fölle, és ez meg neki ez áll jól igazából csak, és ez pedig viszont jól nézhet ki.
Igen, viszont ez a veszélyes és ingoványos terepre téved a Leeds, mert egyre több a piacképes labdarúgójuk, tehát ugye Bamford nem volt az a típus, akiért sorban álltak volna korábban a klubok, és nem is rá gondolok itt elsősorban, hanem Calvin Phillips nyilvánvalóan egyre inkább fel fogja kelteni a többi klub érdeklődését, de ugyanez a helyzet Rafinhával kapcsolatban is, és hogyha Junior Firpo jó idényt fut, akkor még ő is bőven.
Itt azért még itt vannak két helyen, azt nem akartam itt közbeszúrni, de Junior Firpo amilyen gyors, meg amilyen sokat tud segíteni támadásban, annyira iszonyatosan rosszul tud helyezkedni védekezésben, meg iszonyatosan nagy hibái vannak. Aztán, hogy ezt kijavítják el a többiek, vagy...
Pont jó, hogy ilyen Bielsa rendszernek. Ugye Bielsa annyit csinál, ugye, hogy a labda mögött folyamatosan embert kell kövessél, senki mást. És ez nagyon jól áll a, már bocsánat, de a nem túl okos játékosoknak az, hogy semmit megfogsz egy játékos, és a követed is rohansz mögötten. Azt hiszem, de menni fog. Mert hogyha viszont területet kell védekezni, akkor érteni kell, hogy most valakit váltanom kell, átadnom, ezt most nem kell csinálni, azt gondolom. És szerintem ez a nagy rákfenéje különben a Leeds rendszerének és Bielsa rendszerének, azért ezt már mindenki tudja, hogy ez történik, hogy emberfogásra működnek. Ha elkezdünk embereket kimozgatni egy szélről, és üresen hagyjuk a pályák közepét, akkor ott szét lehet szedni a Leedset. Ezt láttuk, a United megcsinálta, Liverpool meccsen egy fél időben, a City megcsinálta akár pár meccsen velük szemben. Ez a kérdés, hogy a középcsapatok ezt meg tudják-e csinálni. Valószínűleg nem, mert szerintem az edzők nem annyira erősek, hogy ezt ennyire jól kijátsszák, meg talán a játékosok se, de hogy a nagy csapatok szerintem most már sokkal jobban ismerik a Leedset, és tudják, hogy mit kell csinálni, azt szerintem megvan.
Visszapattan-e az előző kiváló szezon után a West Ham, mert itt azért elég komoly felülteljesítés volt az előző évben. Noha az látszik, hogy ugyanúgy zajlik szépen konszolidáltan az építkezés, mint ahogy korábban. Itt a legfőbb kérdést azt írtam magamnak fel, hogy Antonio mennyit tud egészséges maradni a szezonban. Mert azért a támadójáték elsősorban ráépült.
Hát meg Szócsekre. Ugye ez egészen elképesztő, kicsit ilyen Fellaini szinten van, de különben szerintem sokkal jobb játékos. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a West Ham nem lesz ott ilyen magasan, mint amilyen az egész évben csinálta, mert az nekem nagyon tetszett viszont Moyesban, hogy nagyon konzisztens volt ez a West Ham a tavalyi évben. Egész végig nem volt az, hogy össze-vissza csúszkáltak, mert volt egy jó hónapjuk, egy rossz hónapjuk, hanem hozták ugyanazokat. De hogy ebbe az évben ez működik, vagy nem, ezt szerintem azért sem, mert ott például Lingard, amikor megérkezett, ő nagyon sokat dobott azon, hogy egy új, friss lehetet, vagy szelet hozott, lendületet hozott, igen, köszönöm itt a csapatjátékába, és nagyon olyan területeket futott meg, amit kérdés, hogy Fornász meg fog-e futni, egy Benrahma meg fog-e futni a tízes pozíciójából, és szerintem én ezt nem érzem, hogy ezt meg fogja tudni csinálni. De ettől függetlenül tényleg Antonio nagyon sok múlik, Szócsek nagyon sok múlik rajta, és a beadásokon, szögleteken, szabadrugásokon nagyon sok fog múlni. Azért tavaly 8-szor rúgták túl az XG-jüket. Azért ez nem szokott összejönni még egyszer.
Igen, Benrahma esetében egy újabb volt Brentford játékosról beszéltünk. Az Aston Villánál én azt gondoltam elsőre, amikor itt lehetett hallani a Grealish átigazolást, és már előtte azt a mozgást, ami ezt sejtette, meg ami azóta is tart, hogy egy kicsit ilyen béleffektus, ami a Tottenhamnél bekövetkezett akkor, amikor őt eladták a Real Madridnak, eladják a csapat messze legnagyobb sztárját, viszont hozzák helyette az egyébként egészen kiváló játékosokat, de akkor egyébként ugye amellett, hogy Christian Eriksen például abban az időben szerződtette a Spurs, nagyon sok játékos besült. Talán amiatt is, hogy egyszerre érkeztek túl sokan, és ettől a csapatnak a gerince az talán jobban megváltozott, mint amennyire az szabadna, hogy megváltozzon.
Igen, a Twitteren volt fönn egy fotó erre, hogy egészen brutálisan nézett ki. Bél volt az egyik a fönt a képen, a lent pedig 7 játékos mögött, hogy ennyit vettek az ő árából. Szerintem nem lehet különben ezt csinálni, hogy 7 felé osztom szét az a szerepet, amit egy ember vitt el szinte, persze nem teljesen erről szólt, mert ez védekező középpályás érkezett, de ettől függetlenül tényleg viszont az nagyon tetszik az Aston Villánál, hogy azt mondták, hogy oké, tudjuk, hogy el fog menni, ez nem tudunk mit csinálni, de ettől függetlenül azt tudjuk csinálni, hogy azokat a szerepeket, amit ő ellátott a csapatban, azt meg fogjuk szétosztani, mert nem lesz ilyen még egy játékos, akit veszünk.
Igen, csak Bailey, Buendia, Ward-Prowse, Tuanzebe, most Ward-Prowse úgyhogy még nem 100%-os, de hát itt azért nagyon sok olyan játékosról beszélünk, akik hát minimum ilyen közép-felső szint közelében vannak itt a Premier League-ben. Most tulajdonképpen talán nem eddig a Manchester United-ben, de azért meglátjuk, hogy majd ezen a szinten ő mire lesz képes.
Hát és Danny Ings, ugye, akit szerintem az egyik legnagyobb erősítés most itt az Aston Villánál. Nekem nagyon tetszik, hogy Dean Smith mit csinál vele a csapattal, jó focit játszanak, Buendia nagyon fog illeni ebbe, azt gondolom. Kérdés, hogy Leon Bailey-nek igazából ez a hihetlen cselező képessége és sebessége az mennyire fog kijönni, mert hogy Grealish nagyon nem ilyen játékos, ő lábhoz kéri a labdákat, és onnan veri meg, és azt csak az asszisztokat vagy rúgja rá. Bailey pedig csak sebességből akarja kapni üres területekbe, és onnan veri el maximum a játékosokat. Buendia-nak már jól állhat ez szerintem nagyon, mert őnek is sok lehetőség lesz erre, és nem a kérdés, az Ings Watkins kérdés nekem mindig az, hogy mi lesz? Két védő, két csatár lesz? Watkins viszi a szélre, ugye Brentfordban szélen játszott, tehát nem ismeretlen számára, de annyira jól nézett ki elő Watkins, hogy most nem akarjuk onnan kivenni, azt gondolom. Viszont akkor két csatáros játékkel, azt nem nagyon játszották, nekem sok kérdés emiatt van.
Kicsit furcsa volt, hogy Grealish-sel ugye elvileg azért is vártak ki azzal az átigazolással, mert még játékost akartak venni, tehát több játékosnál is, most nem Buendianál talán, de hallottuk, hogy azért is szívesen jöttek volna az Aston Villába, mert Grealish ott volt. Tehát azok a játékosok...
A játékos ügynökük azért elgondolkozhat, hogy milyen mondatokat mond el nekik, mert mindenki tudta, hogy Grealish menni fog. Tehát azt gondolom, hogy amikor látszott, hogy érkeznek 30-25 milliárd a játékosok, már lehetett tudni, hogy ennyi pénzen
is az Aston Villában. Mi lesz a fedezet erre, persze. Igen. Egyértelmű.
De azért ez nem, én nem azt látom, mint a Tatanem, tehát ez nem az a 7 játékos, vagy 8 játékos, aki érkezett, hanem ésszel próbálják azért pótolni.
Tatanem.
Bocsánat, csak Ashley Youngot kihagytuk a felsorolásról, ja, az egyik van. Legnagyobb igazás.
Hát és itt már akkor 5-nél tartunk, ugye? Jól
igen, igen. És olyan gyerekez, és kicsit, egy kicsit feel good story, szóval nekem is a gyerekkoromban, amikor Ashley Young még fiatalon berobbanott Aston Villa, emlékszem, hogy lógott rajtam, ez akkora volt rajta, és milyen jó kis szélső volt, most meg valószínűleg bal védő lesz, azt gondolom, mert most talán ott fog játszani, amikor még az is jól állhat neki.
Így van, úgyhogy ezért erre kíváncsi ezek, és tényleg az volt itt a lényeg, meg azt arra próbáltam utalni, hogy itt az az 5 játékos bármelyike akár kezdő is lehet, és ez azért egy elég kockázatos játék maradjon.
Ashley Youngon kívül.
Igen, abban sem vagyok azért teljesen biztos. No, de akkor nézzük a Tottenhamet, ahol még mindig azért a legfőbb kérdés Kane-nek a sorsa, a helyzete. Ha eligazol, akkor azért, ha marad, akkor azért, tehát mind a kettő egy elég érdekes, meg különös helyzetet teremthet. Az nagyon valószínűnek látszik, hogy Nuno Espirito Santoval a három belső védős felállást tesz, ez Cristian Romero érkezése is szerintem alátámasztja, mert ő azért messze a legjobban ebben a három védősben nézett ki az Atalantánál. Úgyhogy mi lesz Kane-nál?
Hát szerintem a Lautaro Martínez átigazolása azért súghat nekünk, hogyha összejön.
Én nem hiszem, hogy elengedi az Inter Lautarót, főleg a 115 milliós, meg a 60 milliós bevétel után, amit Hakimi
kapott.
Igen,
miért akarna most igazából egy Lautaro Martínez emlélet, tehát nem áll, elnézést kérek. Igazából a fizetésen kívül nagyon más nem tudnak adni neki, mert ugye még európai foci sincs a Tottenhamnél egyszerűen, és azért az, hogy ez a mikor lesz ebből BL meg BL esélyes csapat, azért az nagyon messze van még. Persze az Inter is most azért kicsit azért gyengébben néz ki Lukaku elvesztésével, de ettől függetlenül azért ott egy bajnoki címért menő Interről beszélünk, amíg a Tottenhamnél tényleg az, hogy a top 4 valahogy hozzuk össze.
Hát meg BL az Internél az.
Hát meg itt most azért van egy konferencialiga, ami megint csak beszélhetünk arról, hogy az Arsenalnál ez nagyon jól sült el, hogy be lehetett építeni fiatalokat még az Európa Ligában. Itt ez lehetőséget adhat egyébként Nuno-nak arra, hogy kísérletezzen, kipróbáljon olyan játékosokat, akik mondjuk itt a keret peremén vannak. De hát...
De Nuno nagyon nem ez a menedzser, ilyen Nuno, amit láttuk a Wolvesnál is. 15 játékos a V nyomta az egész szezonokat, és mindenki utána, és ugye szerencse volt, nem volt Európa, szerintem azért ez a konferencia liga is igazából inkább levezetés számukra, vagy tényleg maximum a fiatalokat berakni, és akkor játszanak valamit, mert hogy nem akarnak vele semmit, ebben biztos vagyok. Én mert hogy Nuno mit fog csinálni, szerintem ugyanezt akar revét csinálni. Van egy nagyon kicsi kormagja ennek a Tatánnak, ami jól működhet. Nekem különben nagyon tetszenek Paraticinak a húzásai, amiket húzott. Nagyon tetszik Cristian Romero, Gollini különben jó kapus lehet majd, hogyha Loris akár kiöregszik. Szóval nekem eddig tetszenek ezek a dolgok, ami viszont nagyon nem tetszik
Brian,
az...
Brian Hill
is egy most az olimpián, amit csinálnak a belás spanyol válogatottban, látszik, hogy nagyon tehetséges játékos, azért ővel egy kicsit félek attól, hogy mit fog a Premier League vele csinálni. Várjuk meg. Lamellánál azt gondolom, hogy többet fog segíteni ennél a csapatnál, mert hogy Lamellán sokat nem segített, de nekem az érdekes volt például, hogy most az Arsenalnál az előszezonban 4 védővel játszott Nuno Espirito Santo, és azt csinálta, hogy Højberg visszalépett a védelembe támadás építésnél, és onnan osztogatott. Ez nagyon jól nézett ki, Dáhárti tudott felfutni a szélen, és akkor gyakorlatilag már 5 védővel támadunk innentől, Regulian tudta megfutni a széleket, ez nekem nagyon tetszett, különben amit eddigről láttam Nuno Espirito Santótól, de az biztos, hogy ha amíg Son a 9-esed, és ő nem játszik valamelyik ilyen 8-as, 10-es pozícióban, addig azért nagyon sok minden elveszett ebből a csapatból, ehhez kéne, hogy 9-esbe érkezzen, és akkor Son mehet vissza egy sorra visszább. Én tartok ettől, hogy mi lesz a tetelemmel, és nekem, ami nagyon nem tetszik, az az, és nagyon régóta már böki a csőrömet, hogy mi volt ez a váltás 3 éve? Mert hogy én kiírtam magamnak, hogy milyen átigazolások voltak. Az elmúlt 3 szezonban 60 milliót, 97 és 84 milliót költöttek nettóban, tehát eladások után, ennyi volt. Most Pochettino alatt, 5 év alatt, mínusz 5 milliót, tehát 5 millió még nyertek is rajta, 20 milliót, 21 milliót, megint mínusz 16 milliót és 4 milliót. Tehát átlagosan 4,6 milliót költöttek egy évben, most pedig átlagosan 80 milliót, amitől elment. Hogy mi volt ez az őrült váltás, értem azt, hogy látták, hogy nem jönnek az eredmények, valamit csinálni kell, de hogy mi lett volna, ha Pochettino ezt megkapja? Látszik, hogy egy parádés edző, aki elvitt egy BL döntőbe ezt a keretet.
Most megkap ezt azt Párizsban.
Most lehet, hogy ez kicsit talán még jobb lesz a keret. Már ingyen érkezik.
Sokat nem költenik rá, de azért a fizetésekben az megjelenik. De haladjunk tovább az Arsenalra, ahol ugye egyrészt ki kell emelni azt, hogy tényleg ez az első valós és teljes értékű felkészülési időszak Artétával. A másik pedig az, hogy már az előző szezonban is látszott egy olyan hullám, ami egyértelműen pozitív lehet itt a fiatalok beépítésével, Saka, Smith-Rowe, és mondjuk hozzájuk fölnőhet, ezt inkább kérdezem csak, Balogun, Nelson?
Igen, felnőhetnek. Azt gondolom, hogy ebből az idényben nem lesznek ők sorsfordítók, mert Saka azért tényleg, nem tudom, 10 évente egyszer jön, azt gondolom, egy ilyen játékos be a Premier League-be, vagy a csapathoz, mert egészen hihetetlen, amit az a játékos tud. Én nagyon-nagyon szeretem a játékát, akár az angol válogatottban is, ahogy játszott. Nekem, ami még egész izgalmas, az, látom, közben túlfutunk, elnézést.
Nem baj. De már elengedtem egy ideje, én mondtam Domának, hogy be fogjuk hozni 50 percet, nem fogjuk.
Én kérek elnézést mindenkit. Szóval én azt gondolom, az Arsenal viszont, ami tetszik, hogy elmozdultok ebből a tavaly, meg tavaly előtti szezonokból, amikor 30 éves játékosok érkeztek, William, meg hasonlók, akikkel azért lehetett látni, hogy ez hosszú távon nem fog működni, hát most egy-két idén talán jó lehet, nem is lettek jók. És most érkezik Lokonga, akiben nagy potenciál van, tehát érkeznek fiatalabb játékosok, érkezik egy Ben White, 23 éves hátrafelül, nagyon jól néz ki, óriás pénzérés, óriási felhabadás volt ezért különben a Twitteren, meg a neten minden, hogy úristen, hát Varant kevesebbé hozta el a United, de azért ezt lássuk, egyrészt van ez a homegrown szabály, tehát hogy hazai játékosokat megvan, hogy mennyit tudsz külföldit behozni egy ilyen bajnokságba, a másik pedig az, hogy sokkal fiatalabb Ben White, és óriási lehetőség van előtte, ha ő 28 évesen még el akarod adni, még van értéke. Várának nem lesz 5 év múlva értéke, vagy nagyon-nagyon kevés. Szóval én azt gondolom, hogy igenis ez egy jó biznisz volt, hogy ezt megcsinálták, ami viszont számomra egyértelmű, hogy azért innentől nem lehet elvárni Artétától a top 4-et. Tehát ilyen erősítésekkel és ilyen kereten nem lehet elvárni, és az a baj, hogy ezt viszont szerintem Arsenal szurkolók nehezen fogják lenyelni, hogy oké, most akkor itt az a cél, hogy top 6, meg lássuk meg, hogy igazából jó az irány. Mert nagyjából most az a kérdés.
Borzasztó nehéz lehet így neki menni egy szezonnak, és nem emlékszem, hogy tavaly így indult volna el az Arsenal, hogy rendben, akkor ugye Man City, Chelsea, Liverpool, United, Leicester. És Leicester is előttünk van. És az, hogy a Leicestert megelőzze az Arsenal, az nagyjából ilyen lehetetlen kategóriának tűnik. Tehát akkor a 6. helyre érjünk oda, és ez az elvárás.
Na de és a Leicesternek lesz a lehetősége arra, hogy a top 4-be beverekedje magát, mert nekem most itt első blikre azért a top 4 erősebbnek tűnik, mint az előző szezonban, mármint ugye az a top 4, amelyikről itt úgy beszélünk, hogy Manchester City és a Chelsea talán egy Leicester számára foghatatlan kategória, és akkor ott van a Manchester United,
miről
vagy a Liverpool.
Hát most verték meg a City-t.
Így igaz, igen, a City B-t.
A D csapatát a City-nek.
Azt nagyon akarták, azt a sikert, és egyébként nagyon örültem is neki, hogy az Leicester győzelemmel végződött.
Hallottam egy jó mondás, hogy ezt, ha mennyire egy top 4-es csapat, akkor ez csak egy barátságos meccs, ha bárki azon kívül, akkor meg egy kupa.
Pontosan így van, és ezt éreztük szerintem az egész meccsen. Viszont azt is éreztük, meg azt is látjuk, hogy ez a Leicester ez tovább halad azon az úton, ami egy ilyen nagyon-nagyon szépen beazonosítható, kijelölt út. Jónak tűnnek hosszú távon azok a játékosok, akiket hoztak az új igazolások. Hát ez az Ndidi Sumaré kettős, ez nagyon bestiális páros lehet ott a középpályán. Úgyhogy még egyelőre Tielemans is a fedélzeten van, majd meglátjuk, hogy ő marad-e. Madisonnal, ugye, amit már említettünk, hogy neki milyen extrái vannak, és itt a szélsőknél is, most az a kérdés persze, hogy Justin mikorra lesz bevethető, Luke Thomas-szal mi lesz, ugye Bertrand érkezett, ott van Kastány, ott van Ricardo Pereira, tehát ott sem mutatnak rosszul.
Nagyon jó, hiszen nagyon okosan építkezik ez az Leicester, és igenis lehet idősebb játékost igazolni. Ott egy Bertrand, aki leigazoltak, aki nem fiatal játékos, ingyen érkezett, óriási lyukasposzt volt ez a baloldali szárny védő pozíciója, vagy baloldali védő pozíciója, és nagyon tetszett Bertrandról, mondták ezt, hogy ő egy 7 per 10-es játékos minden meccsen. Ő nem lesz rosszabb, nem lesz jobb. És ő tényleg ezt elhozza, és nem kell több egy Leicesternek egy balszélen. Fúss föl, add be, néha jó lesz, néha nem lesz, rendben vagyunk. Nekem viszont nagyon izgalmas, a legnagyobb igazolás számomra az Daka lehet. Az kérdés, megtalálták-e Wardy utódját, mert szerintem itt ez a nagy kérdés, és ő Iheanachóval ketten Daka nagyon-nagyon jól nézhet ki. A City ellen az a 20 perc, amit játszott Daka, az nagyon látszott rajta, hogy ő azt gondolom, hogy ő a prime Wardy lehet, aki sokkal gyorsabb, ott van mindig várja az indításokat. Iheanachó meg ugye gyakorlatilag egy 10-es játékos, akit 9-esként játszatnak sokszor, de nagyon jól lép vissza. Igazából nekem nagyon tetszik a Leicesternek ez az építkezése, hogy megy, és Rodgersnek nagyon tetszik az, hogy mer nyúlni a csapathoz, változtat, rendszert vált. Én elfogult vagyok Rodgers-szel, mert szerintem egy nagyon jó edző, nagyon lenézünk azért, mert Liverpool csúnyán megbukott a végén, de ettől függően szerintem nagyon szép, amit a Leicester csinál.
De már azzal, bocs, hogy megszerezték Dakát, ugye tavaly egy-két játékos kiesésével gyakorlatilag összeomlott minden, és nem volt olyan mélységű a keret, de itt most, hogy Daka megjött, mennyivel több lett a variációs lehetőség már támadásban, ami ugye, mit tudom, Barnes kiesésével nem volt meg tavaly a Leicesterben. Két csatáros játék, lehet ugyanúgy 4-2-3-1 is, és már teljesen máshogy néz ki ez a Leicester. Úgy néz ki, hogy ha egy sérültjük van, akkor az nem bontja meg teljesen az egészet.
Hát meg bocsánat, lopok a Spiller kiváló felvezető műsorából a Community Shield-ről. Ott Adrián mondta egyébként azt, ami nekem megütötte a fülemet, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindenki, akit igazoltak, ugye Daka osztrák bajnokként jött, most teljesen mindegy, hogy tényleg milyen bajnokságból, Sumaré francia bajnokként, Bertrand pedig bajnokok ligája győztesként. Tehát ezek a játékosok, ezek tudnak nyerni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azért ez is egy olyan dolog volt a Leicesterben, ami hiányzott.
És az első tét meccsüket megnyerték. Viszont mégis ugye, mégis azt mondjuk, hogy milyen mentális erőről ad az tanúbizonyságot, hogy két évben egyaránt végig ott vagy a top 4-ben, és az utolsó körben elbukod. Tehát azt kell megnézni, hogy
melyik... ezt is valahol balanszírozni kellett, nyilván.
Abszolút. Nekem tetszik, és nekem ezt Wardynál viszont nagyon erősen én érzem a végét most Wardynak. Tehát én a tavalyi év szezon végén nagyon rosszul nézett Márki Wardy, és én most sem vagyok biztos, hogy ez működik. Ő azért a sebességéből és a helyezkedéséből. A helyezkedése megvan, a sebessége nincs, és ha a befejezések nem jönnek, ő csak frusztráltabb lesz.
Na hát elérkeztünk a top 4-hez, és kivel kezdjünk? A Manchester United-del vagy a Liverpool-al? Hogyha alulról fölfelé haladunk.
Hát akkor a United-del.
Jó, kezdjünk a United-del. Nyilvánvalóan itt ez a két érkező játékos, Sancho és Varane, talán akkor éri meg az árát és a beléjük fektetett energiát, hogyha lesz trófea idén. Vagy elképzelhető az, hogy lehet boldog a United-nél bárki, úgyhogy ha ez csak egy fejlődést mutat ez a mostani szezon? Mert azért itt kettő, főleg Varane esetében, hogyha őt nézzük, olyan játékos érkezett, akikkel siker kell, és egy United szintjén azért a sikert szerintem még mindig trófeákban mérik.
Ez egész biztos, de én azt gondolom, hogyha képes az a United ebbe a szezonban végre a bajnoki címért valós harcban lenni, attól már mindenki úgy fog érezni, hogy igazából ez rendben van. Tehát az utolsó fordulókig ott van a United, és nem az van, hogy a végén már 15 pont a lemaradás, és csak azt várjuk, hogy mikor jelentik be a City, hogy bajnok legyen, akkor szerintem csalódás. És ha a bajnok ligájában nincs ami óriási kiugró teljesítmény a Unitednek, amit ebbe az évben nem érzek, meg szerintem nem is elvárás, de azt gondolom, ha erre képesek, és a top 4 simán megvan, és a bajnoki cím a tét, akkor szerintem ez a Unitednak is megfelelőnek kell, hogy legyen, a szurkolóknak is, és a tulajdonosoknak is. Én azért nagyon-nagyon félek attól, hogy mi van a védékező középpályával a Unitednak, mert hogy tök jól néz ki, Varane pont nagyon kellett, mert Lindelöf azért látszik, hogy nem az a szint, azt gondolom egyelőre, és Sancho pedig annyira egy üres jobb oldal szélső, az teljesen üres pozíció volt, Greenwood játszott teljesen pozíción kívül, de a védékező középpályás, hogy akkor most egy Fred McTominay párossal, vagy ott egy Matic, egy nagyon öregedő Matic-sal játszunk ott a hatosban, azt hiszem nagyon rosszul néz ki, és hát...
Miközben Pogbának ez nem áll jól ez a szerepkör, ez már nagyon sokszor kiderült.
Így van. Vagy mellé tényleg egy ilyen Kanté kell, és még egy másik olyan középes, aki vissza tud lépni mellé. Bruno Fernandes nem fog visszalépni, ezt tudjuk. Maximum azért, hogy labdát megkapja és rúghass előre. De azt gondolom, hogy én ezért félek egy kicsit, hogy nem vagyok benne biztos, hogy minden egyes szerepkör megvan. Szerintem pont a védekező középes, ami egy fontos pozíció, az még nincsen meg. És a kapusok kapcsán is nekem ez nagyon izgalmas dolog, hogy négy felnőtt kapusa van most a Unitednak, hogy ezzel most mit fog csinálni Szúsár? Kérdezedik róla, mondja, hogy hát igen, tavalyi év is igazából jól működött ilyen szempontból, ám vagy biztos, hogy
nem
jól
működött. Jól.
Szerintem nem. Tehát én nem érzem ezt, szerintem az egy bizalmi pozíció kapus. Most itt DHA, meg Henderson, és most akkor kiszorít ki kit, még Heaton megérkezik hozzájuk, Grant ott van mögöttük, szóval nekem ez sok.
Honigsteinnek volt egy nagyon jó gondolata, hogy Szúsár és a United egyszerre növekszik, és nem hirtelen nem jutesz. Ja, Guardiolára mondta, igen, mert a Cityvel hasonlították össze, ugye, hogy a Cityhez érkezett Guardiola, és ő fölhúzta maga után a klubot, de a United meg Solskjaer olyan, hogy egyszerre próbálnak meg így építkezni. És ugye Solskjaer volt nála a kulcskérdés, és nálam is Solskjaer a kulcskérdés, mert még mindig nem derült ki, hogy ő-e az alkalmas edző arra, hogy most már egy ilyen tényleg nagyon erős keretet trófeára vagy sikerre vezessen, és én meg ezért mondom azt, hogy kell a trófea, mert hogyha ez nem lesz meg igazolásként arról Solskjaernek, hogy ő egy győztes típusú edző, akkor most már tényleg elköszönnek tőle. Tehát ez a keret, ez igen, hatosan nincsen, de hogyha a neveket nézzük, akkor erőben elvileg megvan.
Meg tudom érni, szerintem egy elég jó megad, mellé kellene.
De hatosként.
Van egy hónap.
Tehát még dupla hatosként, még Fred egész jól néz neki, csak azt szerintem az nem Premier League bajnoki címszint.
Nem, igen, nem, talán nem bajnoki
címszint. És egy dolog még ehhez a Unitedhoz, hogy nekem kicsit olyan, mint amikor fifázol, olyan, hogy megvettük a legjobb játékos elérhetőt jobb szélsőnek, Sanchót, megvettük a legjobb elérhető középső védőt, Varant. Adtunk egy három éves szerződést Solskjaernek, amit én nagy kérdés, minek? Tehát, hogy itt van még egy év, nézzük meg, hogy milyen. Időközben is nem fogja lerabolni Solskjaert senki tőle, de biztos lehet.
Nyilván ez a keret felé is egy üzenet.
Tehát, értem, de megint az üzenet, hogy megint akkor 20 millió kidobunk az ablakon, hogyha kiderül, hogy hát ez nem működ a Solskjaerrel. És én még nem érzem, hogy bizonyított volna a Solskjaer, és adjuk meg neki szerintem a bizalmat, mert a tavalyi év végén különben egészen össze, tehát a legjobb 11-et megtalálta. Nem tudott mást, de azt megtalálta valahogy. És ez is egy nagy szó ahhoz képest, amit az elején láttunk tőle.
Keret fel egy üzenet, hogy belefér. Ez is belefér. Liverpoolnál egyetlen olyan játékos érkezett szerintem, aki gyakorlatilag itt a kezdőcsapatba kerülésre bizton számíthat. Konaté valószínűleg Van Dijk mellett, hogyha nem lesznek olyan sérülések, mint amilyennek az előző szezonban jellemzők voltak, akkor ez valószínűleg így lehet. A többi poszton azért alapvetően megvan a Liverpool. Én kettő nevet emeltem ki saját magamnak. Én azt mondtam, hogy Curtis Jonesnak lehet ez a nagy idénye, nem mintha az előző nagyon gyenge.
Ha nem igazolnak, ugye. Tehát ő Wijnaldum utódja, ez egyértelmű.
De nem kéne, hogy igazoljon oda a Liverpool szerintem, mert ott megvannak, tehát azokat a rágyorsításokat, amiket ő tud, nagyon kevesen tudnak a Premier League-ben. És hát egy kérdőjelet írtam Thiago neve mellé, hogy ő kivirágozhat-e, vagy elkezdi-e a Liverpooli karrierjét úgy igazán.
Most nagyon sokat tudok erről beszélni, de hogy akkor visszafelé Thiago, azt gondolom, hogy most nyilatkozta a klub valami sajtóosztályának, hogy amióta megérkezett a Liverpoolban, sose volt közel se 100%-os, folyamatosan valami, de az egész karrier igazából erről szól, és azt mondja, hogy igazából neki egy ilyen hamstring, egy ilyen lovagizom sérülése, vagy egy belső comb sérülése van, amit nem tudnak kikezelni, egyszerűen mindig fájdalommal játszik, és most érzi azt, hogy ilyen 90%-os közelére ér, ami neki már tökéletes, az már neki akkor jól működik, és akkor most látjuk meg, hogy milyen igazi Thiago. Nekem különben az év végén már jól nézett ki Thiago, többször, több meccsen.
Szerencsére az EB-n se játszott.
Igen, különben ez kifejezetten örömteli volt minden Liverpool játékost a padon látni, de ettől függetlenül Thiagónak szerintem ez tényleg jó tehetett, hogy volt igazából az a baj, pihenése sok nem volt, de legalább ott volt, nem játszották szét és nem sérült le. Ami nekem nagy kérdés Konátéval különben az, hogy ő azért nagyon fiatal, ahhoz szerintem, hogy egyből a kezdőből érkezzen. Azért van egy Matip Gomez, szerintem ebben a pillanatban valószínűleg még éppen előtte. Itt az a kérdés, hogy Van Dijk Gomez-t bedobja egyből a Klopp az elején, a szezon elején. Sokan azt sejtik, hogy valószínűleg nem, és egy Konáté Matippal fog kezdeni hátul, mert hogy Van Dijk és Gomez is ugye hosszú sérülésből érkeznek vissza. Van Dijk, ugye minden előszezon meccset látva, Van Dijk azért sebességben én egyre nem érzem, hogy veszített volna nagyon, és igazából a helyezkedése az továbbra is paráda, és feljátéka továbbra is paráda, és passzjátéka nagyon jó. Szóval azt gondolom, hogy ő egy óriási, ő mint egy új játékos érkezett volna. hogy mi történt elől, nekem az viszont, nekem pedig hiányzik egy középpályás, pont azért, mert meg fognak sérülni a játék. Tehát Henderson nem bírja, Thiago nem bírja, ezt jól tudjuk, Keita biztos, hogy nem bírja. Tehát, hogy tudjuk, hogy ezek a játékosok biztos, hogy sérülni
fognak. Fabinho bírja.
Fabinho bírja, csak hogy lehet, hogy védő csak ne játszon. De ettől függetlenül tényleg Fabinho igazából ilyen Jolly Joker, bedobjuk bárhova, mert igazából mindenhol jól lejátszik. Ugye neki nagyon kéne a hatos pozíció, és hogyha egyszerűen szállna a Liverpoolba ez a legjobb keret, vagy a legjobb kezdő 11, azért az a City-vel őszint, vagy a City-vel versengő szint, viszont az a baj, nincs mögötte az, ami a City-nél megvan, vagy akár most már egy Chelsea-nél megvan, hogy hihetetlen mélység van mögötte, hogyha valaki sérül, vagy valaki nem, nincs jó meccse, azon lehet frissíteni. És akkor két játékos emelni csak ki, Naby Keitát és Tsimikászt, hihetetlen jó előszezonjuk volt mindkettőknek. Robertson a tegnapi előszezon meccse megsérült, kérdés, mennyire fog kihagyni. Mai nap talán megtudjuk erre a választ, de Tsimikász nagyon jól nézett ki ott balvédőben, Keita pedig mindig nagyon jól néz ki egy ideig, és mindig azt gondoljuk, hogy hát ő ide termett.
Nem, csak nem játszott meg öt meccset egymás
után. Így van, és a nagy kérdés, hogy ezt megteszi egyszer, most már kis összege fogadni.
Hát illetve, bocsánat, még egy dolog, ami nagyon fontos a Liverpool-al kapcsolatban, lesz egy Afrikai Nemzetek Kupája szezon közben, az azért Salah, Manét, Keitát is érinti. Kell-e gondolkozni már így előre a pótláson, vagy emiatt nem kell annyira feldúsítani a keretet, mert azért ez egy nagyon érdekes edzői kérdés, hogy valakit azért parkoltatsz hosszú ideig, vagy azért adsz neki játék lehetőséget, hogy majd ott lesz egy olyan három hét, amikor...
Ez a korábbi években sem volt szerintem feltétlenül probléma. Az előző szezon tanúsága alapján szerintem a védekezés volt a legnagyobb kérdés, hogy ha az megvan, akkor sokkal kevesebb a Liverpoolnak a problémája. Nem látom, hogy bajnoki címre esélyes lenne ez a csapat, de úgy, hogyha a védelem rendben van, és ott nincsen sérült, meg nincsenek akkora gondok, akkor ahogy az utolsó 10 meccsen játszott a Liverpool, az top 3-ra vagy top 4-re nyilván elég kell, hogy legyen.
Egyrészt vitatkoznék ezzel, szerintem a végén már nem a védekezésen múlt nagyon sok minden, szerintem a támadósoron, tehát Mané és Firmino kritikán alulul játszott, mert a befejezéseket tekintve, különben más szempontokat nézve is. Szerintem ez volt a nagy problémája a Liverpoolnak, hogy elől nem mentek be, és utána kaptak egy-egy gólt, amit különben még Van Dijk Gomezzel talán lehoztak akár clean sheetre is, de ez nem működött el a tavalyi évben. És nekem a nagy problémám az, hogy igazából Firmino, Mané, Salah és Zsota van ugye előre. Mert Origba nem bízik, Klopp ez jól játszik, az egész. Sose játszik, nem tudom, 12 perceket játszik néha már a 3-1-es vesztés hátrányban lévő állapotban a Liverpoolnak, és ez semmit sem ér. Így nem lehet formába kerülni. Shaqiri ugyanez szinte, vagy ő mindig sérült is, ugye valószínűleg megy is a Lációba, most nagyon sokan ezt pletykálják, és itt az a kérdés, hogy Harvey Elliott, ami lesz, aki az előszezonban 8-asként játszott, szerintem oda egyelőre még kicsi, meg fiatal is, mármint méretre is kicsi, egyszerűen tömegben nincs az meg, ami még azon, hogy oda kell, de ő talán jól lehet oda Salah pótlására arra 3-4-5 meccsre, amit ki fog hagyni Salah és Mané, azért az óriási érvágás ez a Liverpoolnak, az az egy hónap. És azt hiszem, ott elmehet a bajnokság, hogyha nem érkezik valaki, mert Zsotának kell még valami játszótárs előre, meg Firminónak.
Chelsea a következő, amelyik most szerintem elég egyértelműen a második legerősebb csapatnak tűnik, vagy legalább. Angliában bajnokok ligája címvédőként még nagyon szégyenkezni sem kell. Lukaku és Koundé érkezésével kettő olyan posztra tudtak igazolni ráadásul.
Hát most kérlek, mondom, szépen Koundét még ne vegyük biztosra. Az még ne legyen kijelentve.
Hát így van, Lukaku az már biztos. Tehát, hogy ő, ha minden igaz, akkor tegnap átesett az orvosi vizsgálaton, és 115 millió euró, ez 97,5 millió font, tehát nem Grealishi magasság.
Lassan Lukaku is bejelentkezik az Ibrahimovicsra, hogy akkor mennyit költöttek összesen rá az egész karrierat.
A Lamerica trófea.
Hihetetlen pénzeket adnak oda már tényleg Lukakuért. És érthető.
És igen, főleg az előző szezonja után ez abszolút érthető. Viszont azért az egy nagyon-nagyon másfajta felfogást, meg filozófiát kell, hogy eredményezzen Lukaku érkezése a csapatba, mint amit mondjuk Wernerrel, Havertzsal, vagy Giroudval, hát még Giroud van a legközelebb ahhoz, bár ugye Giroud sem futott annyit meg olyan dinamikával, mint amennyit Lukaku.
Teljesen mindegy, mert bármit kérhetsz Lukakutól, hogy gyakorlatilag megcsinálja. Azok után, hogy Jorginho volt tavaly a házigól király, szerintem.
Igen, és brutálisan jó formában is van, ezt az EB-n is lehetett látni. Ő tényleg egy olyan játékos.
Különben Lukaku szerintem sokszor félreértelmezzük olyan szempontból, hogy bármit kérhetünk tőle, hogy csak ne bújja a centerként játszásunk, már könyörgöm.
Pedig, hogy igen, hagyjuk futni őt.
Felépítésre azt gondolná az ember, hogy hát ő a legjobb erre, mindenki lepattarról, de egyszerűen ez nem megy neki jól. És Tuchelnél szerintem azért lesz nagyon jó ez a Havertz, Werner, szerintem Werner-nek óriási szezonja lehet, ha végre befejezi a helyzeteit, mert folyamatosan az lesz, hogy Lukaku vissza fog lépni a labdákért, nagyon jól lép vissza, különben mélységben is, és onnan lehet bemenni mögé. Wernernek pedig ez hihetetlenül jól áll mindig, amikor futhat ilyen üres területekbe. Havertznek is aztán jól fog állni, Pulisicnak parádésan állhat. Szóval azt gondolom, hogy igenis itt megvan az, és igazából Lukaku tényleg, mint a kesztyűbe úgy csúszhat bele ebbe igazából az újak a Chelsea-be, mert hihetetlenül illik ebbe a csapatba, és láttuk Conténél, amikor 5-3-2 vagy ott ugye 5-3-2-zött igazából Martin ezzel fönt, itt meg valószínűleg egyedül lesz, de két szélső fog futni az két oldalán, ez hihetetlenül jól fog szerintem kinézni.
Nem lesz feszültség, hogy ki hány játékpercet kap?
Ez egy nagyon érdekes kérdés lehet, mert most szerintem egókban is elég jól áll ez a Chelsea.
De kellenek az egók ahhoz, hogy nyerj, szerintem. Tehát, hogy igenis legyen versenyhelyzet, és azért szerintem Tuchel meg tudja azt kezelni olyan szinten, főleg Lőv Zsoltal, akire azt mondják, hogy leginkább ő az, aki a játékosokkal tartja a kapcsolatot ilyen szinten, hogy igenis ezt kezelni kell. Azért egyértelmű, hogy Lukaku lesz itt az a vezérvika, az látszik. Azért ennyi pénzt kiadni érte, bár mondjuk Havertz is szép összegbe került, meg Werner is, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy itt Lukaku köré fog épülni ez a Chelsea támadósor.
És mi lesz a helyzet a Cityvel? Ott azért még mindig van egy nagyon nagy kérdés itt támadó poszton, hogy vajon mi történik velük. Viszont érkezett Grealish 100 millió fontért. Érte sem adnának ki nyilván ekkora pénzt, hogyha Guardiola nem látná a helyét biztosan a kezdőcsapatban. 100 millió fontért nem illik a kispadra igazolni senkit, még hogyha Guardiola rotációjába is kerül bele majd Grealish, tehát hogy azt tudjuk, hogy nála Kevin De Bruyne sem játszik a meccsek 100%-án. És hát ugye amennyire lehet hinni a híreknek, 8-asként képzeli el Grealisht, ami egy érdekes idea.
Én nem hiszem el egyelőre még ezt, tehát szerintem ez újságúri spekuláció ez egyelőre, hogy ez történik, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy Guardiola-nál a tengelybe valaki játszott, egy ennyire szertelen játékos, aki hihetetlen jó labdával, labda ellen pedig nem nagyon jó. Azért ezt tegyük hozzá.
És nem hiszel a fejlődésben?
Abszolút hiszek a fejlődésben, mondjuk nem annyira fiatal játékos, és ő pont ez a grunduló érkező játékos, aki azért pont Guardiola ellentétje, bár Guardiola azt kikérni magának, mert a grunduló építkezik ő is föl, de ettől függetlenül ő nagyon megkéri, hogy ki hova mozogjon, mit csinál, főleg a középpályán, a tengelyben. És ő szerintem pont Grealish azért úgy nézett az Aston Villában is a legjobban, amikor bal szélről húzott befelé, és ott játszhatott. Na most ez itt nagyon jól állnak ki a Cityben, csak persze ott egy Sterling, most akkor vele mit csinálsz, akinek nagyon jó EB-je volt, most akkor kiszed a csapatból. Én inkább ettől tartok, hogy szerintem ő inkább bal oldalon kéne játszana, akkor én el is tudom képzelni, nagyon jól működne, de mondjuk a pressing szituációk se lesznek Grealishnek a kedvencei, tehát nem véletlenül nem játszott egy folyamat kezdőként sose játszott az angol válogatottban, mert nem lehet betenni egyszerűen, mert annyira nem fegyelmezett játékos, amit egy Southgate, amit egy Guardiola elvár egy játékostól, hogy számomra a 100 millió, az nekem különben elképesztő, és odaész kiadták, főleg úgy, hogy még folyamatosan jönnek a pletykák, meg az egész erős, megerősített információk, hogy Kane továbbra is megy a City. És hogyha, na ha az megtörténik, hogy Kane megérkezik a Citybe, akkor én azt mondom, hogy ez a bajnokság, ez nagyjából eldőlt.
Grealish érkezése, és itt most nagyjából ezzel is akarnám befejezni a műsort. Más szempontból is egy nagyon-nagyon fontos lépés a Manchester Citynek. Lényegében leigazolták a legfenszibb szép fiút Angliában, akinek a reklámértéke, és itt mondtad azt, hogy...
Harry Kane-t White... még nem sikerült.
Bocsánat.
Az igazi szép fiú.
Ben White esetében mondtad, hogy mennyire túlárazottak Angliában, a Premier League-ben az angol játékosok. Itt ugye Grealish esetében tényleg arról van szó, hogy a szurkolók szemében, meg azok, akik nézik ezt az egész showt, azoknak a szemében a legmagasabb profilú játékos sikerült szerződtetni a Manchester Citynek. Volt ebben egy ilyen vonal, vagy kizárólag itt Guardiolának a szakmai elképzelései játszottak főszerepet?
Hát nehezen tudom elképzelni, hogy Guardiola szava lett volna itt a döntő a végén. Biztosan, hogy játszik szerepet ebbe az egészbe, hogy igazából nagyszerű marketing értéke van Grealishnek, és ha kirakod vele a meszt, akkor többen veszik meg. Biztosan benne van egy ilyen is, bár azt gondolom, hogy...
Meg az, hogy ő globális brandként sokkal könnyebben eladható, mint a Citynek bármelyik eddigi játékosa.
Bár őt szerintem most föl kell építeni a globális brandként, mert hogy az Aston Villából azért nem lett az. Tehát, hogy azért nem tudta szerintem egy spanyol átlag szurkoló Spanyolországban, hogy a Grealish az... Hallottam, hogy angol vállalán játszik, nem tudom pontosan melyik csapatban.
Ez pikpak menni fog. Az EB alatt az, hogy az angol sajtó őt ismeri és nyomja, ismerte már az Aston Villát, az pikpak meg fog jelenni a
jó, csak egyetértek velem abban, hogy a Cityben egészen kiváló játékosok sora játszik hosszú évek óta, de hogyha azt mondod egy átlag futballszurkolónak, hogy Kevin De Bruyne, azért 10-ből lehet, hogy 4 nem tudja, hogy kiről beszélsz. Nem úgy, mint ahogyan esetleg Varane esetében, vagy Messi, vagy Ronaldo, vagy tényleg itt, hogyha a legmagasabb polcon, Harry Kane. Tehát, hogy nem volt ilyen profi, talán Aguero, de De ő is határeset.
Igen, igen. Főleg azért, mert milyen jól beszélt angolul ő is. De azt gondolom,
hogy... Grillisből lehet ilyen?
Szerintem simán. Én azt gérzem, hogy Grillis körülmény ezt áralkat, főleg a letűrt sportszárral, meg minden. Szóval ez működik, ez meg a játék stílusa is. Sokat cselez, lő, helyzetet alakít ki.
Állandóan fölrúgják.
A fölrúgják, mindig ő is színészkedik, kicsit még anyázik, szóval ez jól működik szerintem neki a pályán a jelenléte. Én nekem kicsit érdekes is, hogy Guardiola és Kloppot is, ha megnézzük, sose a szupersztárt akarja megvenni, hanem mindig egy ellentebbi szintről, hogy fölhozzam, hogy szupersztár legyen. Na Grillis, ez nem teljesen így van.
Így van, ez egy nagyon érdekes filozófiai újítás.
Hogy veszi le a lábáról a labdát szegény Guardiola? Passzolj, ne vidd.
De igen, már is a community is. Ez nagyon jó kérdés szerintem, mert hogy Grillis tényleg egyszerűen nem képes nem cipelni a labdát, ha nála van, és jól cipeli, meg jó helyekre nagyjából, meg jól cselez, de hát Guardiola meg ezt gyűlöli. Láttuk, hogy Mendinél is, amikor nem tartotta be, akkor ment a padra.
Igen, bár Bernardo Silva a nagy szezonjában sokat vitte a labdát a 2-vel ezelőttiben.
Amikor... Már ez is azért...
Igen, tehát megvannak szerintem a pozíciók, hogy hol lehet vinni a labdát, de azt szerintem nem azok a pozíciók, amit a 8-as csinál a Guardiola pozíció, hanem a szélen lehet visszegetni a labdákat, ott próbálkozzál nyugodtan.
Vagy valami újat látunk idén is, mint ahogy a City-től mindig. Hát sok újat egyébként olyan tekintetben nem fogunk látni, hogy majd jövünk itt a meccs közvetítésekkel, meg jövünk természetesen azokkal a teljes terjedelmekkel, amikben az angol bajnokságnak a legérdekesebb momentumait is kitárgyaljuk. Már nagyon szépen köszi, hogy először személyesen eljöttél ide a teljes terjedelembe, és nektek is köszönjük szépen a meghallgatást, megtekintést. Még a héten jövünk egy előzetessel, akkor majd a Spanyolországban történteket fogjuk feldolgozni, meg megbeszélni azt, hogy mi várható, és aztán jövő héten is még kettővel készülünk, úgyhogy figyeljetek minket, tartsatok velünk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.